Imádkozzunk. Mennyi Atyánk, add meg nekünk, hogy most minden körülményre nézve is tudjunk felül emelkedni mindazokon a dolgokon, amelyeket körbevesznek a mindennapokban, és tudjuk meg értelmünket és szívünket megnyitni a veled való élő találkozásra. Köszönjük, hogy van lehetőségünk keresni és kutatni a te akaratodat, és önmagunkat is eléd hozni úgy, ahogy vagyunk. Nem kell mást mutatnunk, nem kell többnek lennünk, és úgy, ahogy megérkeztünk ide a te jelenlétedbe, alkalmassá teszel bennünket, hogy növeld a mi hitünket, hogy megáld a mi szívünket és lelkünket, hogy munkáld bennünk a te akaratodat, és tedd egészségessé a mi életünket testben és lélekben. Add meg nekünk, hogy most átélhessük a veled való és egymással való találkozásban azt a teljességet, azt a boldogságot, amit ígérsz nekünk. Add, hogy az ígéreted Krisztusban igenné legyen, és ámenné a mi számunkra. Amen. A mai beszélgetésünkért a Bibliaóránk témája a mai ószövetségi szakasz. Nem mondom azt, hogy 100%-osan minden tekintetben mindent kimerítően fogok elmondani ezzel kapcsolatban. Tehát a Józsué könyve 14. fejezet, válogatott versei, 6. verstől olvasom. Júda fiai Gilgában Józsué elé járultak, és a kenézi Káléb, Jefunné fia ezt mondta neki. Te tudod, hogy mit mondott az Úr Mózesnek, az Isten emberének rólam és rólad Kádes Bárneában. 40 esztendős voltam, amikor elküldött engem Mózes, az Úr szolgája, a Dözsbékesség, Kádes Bárneából, hogy kémkedjem ebben az országban. Én olyan hírt hoztam neki, amilyen a szívemből jött. Társaim azonban, akik velem együtt jöttek, megrémítették a nép szívét. De én teljes mértékben követtem Istenemet, az Urat. Azon a napon így esküdött meg Mózes. Bizony a te örökséged lesz, és a te fiaidé mindörökké az a föld, amelyre lábad lépett, mivel teljes mértékben követted az én Istenemet, az Urat. Mostanáig életben tartott engem az Úr, ahogyan megígérte. 45 éve annak, hogy ezt az ígéretet tette az Úr Mózesnek, amikor a pusztában járt Izrael. Most éppen ma vagyok 85 esztendős. Még ma is olyan erős vagyok, mint amikor Mózes elküldött engem. Amilyen akkor volt az erőm, olyan az erő most is, harcba vonulok, és visszatérek. Most azért ad nekem azt a hegyvidéket, amit megígért az Úr azon a napon, hiszen te is hallottad akkor, hogy anákok vannak ott, és megerősített nagyvárosok. Talán velem lesz az Úr, és kiűzöm őket, ahogyan megígérte az Úr. Józsué megáldotta őt, és örökségül adta Hebront Kálebnek, Jefunne fiának. Ezért lett Hebron a kenézi Kálebnek, Jefunne fiának az öröksége mind a mai napig, mert teljes mértékben követte az Urat, Izrael Istenét. Hebron neve azelőtt Kirját Arba volt. Arba volt a legnagyobb ember az anákok között. Azután béke lett az országban, nem volt háború. No, hát egy 85 éves emberről beszélgetünk, vagy legalábbis őt látjuk a maga élet erejében és teljében, és látjuk az ő bizonyságtételét, az ő jellemét, élettapasztalatát, és azt, hogy megáldotta őt az Isten erővel, és hogy ez az ember nem egy megfáradt 85 éves, hanem egy energikus, tetterős, aki még harcba is vonul, ráadásul az anákok ellen, aki ugye egy fő gond volt, amikor a kémeket kiküldték, és ugye látták, hogy óriások laknak ott, az egyik nagy érve az volt, hogy miért nem lehet elfoglalni azt a területet, mert hogy ott óriások laknak, és ide hát nem menjünk, mert itt biztos veresség van. Na most látszik ebből, hogy ez a 85 éves ember, már ugye, hogy is mondta, hogy 45 éve erre készül. Tehát ismerik azt, amikor valami elhatározás van a mi szívünkben, az Isten előtt egy látásra jutunk, mint ahogy Káleb is egy látásra jutott, hogy igenis elfoglalható ez a föld. Ugye ketten voltak, Józsué és ő, akik így jöttek vissza, és ez a látás, ez megmaradt 45 évig. Tehát ennek a frissessége nem merült föl a kételj, a kétség, ugye emberek vagyunk, változhatunk, tehát lehetnek látásaink, meggyőződéseink, ahol azt mondjuk, hogy egy évvel ezelőtt én azt gondoltam, hogy most meg egy évvel utána azt mondom, hogy hát ez, nem tudom, hogy mi volt velem, mikor én ezt gondoltam, de teljesen az ellenkezője vagyok annak. Ugye itt azt látjuk, hogy hosszú idő telt el, és nem változott semmit sem az ő látása, és ez már akkor is az ő szívéből jött, mert azt mondta, hogy olyan hírt hoztam neki, amilyen a szívemből jött, és itt megemlékezik ugye Mózesről. Tudjuk, hogy akkor már nincs ugye Mózes, már Józsué a vezér, és Káleb hivatkozik is Mózesre, Mózes által tett eskü és ígéretre, amit Istentől vett eskünek és ígéretnek is vesz, hogy ő majd örökségül fogja bírni azt a területet, és erre hivatkozva Józsuétól kéri is, hogy azt a területet adják neki, ami ez a Kiriat Arba, ez a Hebronnak a vidéke, és hogy ő ezt a harcot életre, halálra meg fogja vívni, és úgy megy neki ennek a harcnak, hogy az Isten őt reménység szerint ugye meg fogja áldani. Hát ez a helyzet, ami most itt előttünk van, és most itt akkor visszakanyarodnék, hogy mi is ez. Ugye itt a hagyománynak három ága van, legalábbis itt az írásmagyarázók ezt hozzák föl, hogy itt az országnak a felosztásáról van éppen szó, amikor minden egyes törzs megkapja maga területét, sors által sorsvetés történik, és úgy kapják meg azokat a területeket. Itt ugye egy irányított örökség átvételről van szó. Nem sorsvetés által kapja meg Káleb ezt a területet, hanem ő hivatkozik a régen 45 éve elhangzott ígéretre, Isten ígéretre, és azáltal ő kér magának egy területet. Tehát itt nem sorsvetés történik. És itt ugye láthatjuk a hagyomány rétegbe, hogy egyrészt Józsué személyéhez van kötve, hogy Józsué által történik a szétosztás, mint a hiteles személy, ő mondja, hogy rendben, meg is áldja ugye Kálebet, hogy menjen akkor a harcba, és anélkül ugye nem is kezdődik el úgymond a honfoglaló hadjárat, míg Józsué nem adja ugye áldását. Másik pedig az, hogy Izrael fiainak tevékenysége által, tehát ott vannak a törzsfők, Káleb is törzsfő, tehát a Júda nemzetségének, Júda törzsének a vezetője, Káleb. És a harmadik dolog, tehát hogy a törzsfők ott vannak, és az szerint történik, ők is részt vesznek, elfogadják, amit az Isten sorsvetés által területet nekik ad. Másik pedig az, hogy ott van a papság, Eleázer pap, és ott vannak ugye a nagy családok főemberei is, mert ugye a sorsvetés, mint ahogy már a múlt vasárnap is beszéltünk róla, az egy papi funkció volt, Urim és Tumim megszentelt kövek, amelyek segítségével sorsvetés által meghatározták, hogy mely területeket adta az Úr nekik elfoglalás képet, és arra fele kell ugye menni. Ugye itt megint a vitákat és egyéb dolgokat rövidre zárják, hogy nem az, hogy ki az erősebb, egymással küzdjünk meg, hogy melyik területet szeretnénk, vagy nem vitatkozunk az Úr előtt, hogy hát én ezt gondoltam volna, vagy jó, megsértődünk, hogy én miért nem azt kaptam. Ugye el tudjuk mondani, hogy milyen variációk vannak akkor, egyébként is az emberi kapcsolatok, meg a földi létben az egyik feszültségforrás az örökség. Mi lesz ugye ami örökségünk, meg a pénz, meg az egyéb, meg a törzseknél is ugye, hogy hol leszünk, jó lesz, nem lesz jó, a másiknak jobb jutott, nekem miért ez jutott, oda nehéz bemenni, a másiknak könnyebb elfoglalni, tehát erről hallgat úgymond a Szentírás, de emberek voltak akkor is, lehet, hogy volt sok minden az emberek fejében, de azt látjuk, hogy volt egyfajta alázat, mert azért nekünk is sok minden van a fejünkben, nem? Miközben halljuk, hogy hát mi az, ami jó, de az emberek mint akkor alávetették magukat ennek az akaratnak, és ez is egy, talán egy példa, hogy, hogy lehet sok minden a fejünkben, de az, hogyha az Istentől kapunk egy részt, egy örökséget, vagy valamire elhívott bennünket, az jó, hogyha alá tudjuk rendelni a pillanatnyi helyzetet, megértve, elfogadjuk, és el tudunk indulni. És itt is ez a pozitívum, hogy nincs vita. Tehát megegyeznek, és ez egy nagy eredmény, mert ugye eltelt 45 év, és volt egy másik helyzet, amikor igenis lázadás volt, igenis az volt, hogy már pedig mi ezt nem fogjuk megcsinálni. És utána meg annak az ellenkezője, amikor kihirdették, ugye, hogy most már akkor elveszítették az örökséget, akkor meg pont az volt, hogy hirtelen azt mondták, na, akkor most gyorsan megcsináljuk. És menjünk és harcoljunk. És akkor meg nem volt rajta áldás, és elveszítették. Tehát ez az emberi magatartás, ezt rajta kaphatjuk magunkat is, hogy amikor adja az Isten, lehet, hogy nehézségek árán, vagy azt mondjuk, hogy hát ez most nehéz lesz, Uram, hogyha ezt akarod, hogy ezt kell megtennünk azért, hogy elvegyük ugye azt a jót, amit te ígértél, azért még harcolni is kell, meg még az életünk is veszélybe foroghat, vagy az egzisztenciánk, vagy bármi, és akkor ugye azt mondjuk, hogy nem, ezt most nem akarod. Ugye ismerjük, most ezt nem, inkább más, Uram, de csak ezt ne. És akkor utána meg van az, amikor meglátjuk, hogy miről maradtunk le, akkor meg de adj, Uram, de azonnal, és akkor meg gyorsan menetelnénk át a Vöröstengeren is, ha kell, és nem érdekelne bennünket, hogy hány harci szekér van. Csak van egy realitása is a dolgoknak, az Isten áldása nem azt jelenti, hogy bármikor, bármilyen módon én azt leakasztom a szegről. Tehát Isten megígérte, az igaz, csak az nem azt jelenti, hogy akkor és ott kapom azt meg, amikor én azt úgymond időben elhatározom. És ennek a tanulsága az, hogy vannak kegyelmi idők vagy időpontok, amikor beteljesedhet az életünkben mindaz, amit az Isten elhatározott felőlünk, és létezik olyan, hogy kiesünk ebből a ritmusból, abból a minőségi időből, és nem lehet visszahozni azt. Legalábbis nekem az egyik tanulság ez. A másik pedig az, hogy ha generációkkal később is, ugye egy generációval később, az Isten mégis megadja azt, hogy azt tudjuk, hogy ez a büntetése volt Istennek, hogy az a generáció már nem mehetett be, mert Isten úgy ítélte meg, hogy ezzel a néppel nem tud mit kezdeni. Ennek is van egy üzenete, hogy néha az Isten belátja, hogy várni kell egy másik generációra. Hát ez szomorú annak a generációnak végül is, aki ebbe pont beleesik. De ott is vannak választottak, mondjuk itt Káleb is azt képviseli, hogy abból a generációból ő meg viszont átmehetett, és itt ugye a hit, az engedelmesség, a szívbéli nyitottság volt a kapcsolópont, amiért Isten végül is a régi generációból, ugye Józsué is ott volt, hogy ők most vezethetik a népet. Tehát ez a három dolog, hogy Józsué, Izrael vezetői, Eleazer pap, tehát a papság, ezek egy egységben mozogtak. Sokszor van az, hogy ezek különbségek vannak, feszültségek vannak tehát vagy a papság és a vezetők között, később Izrael történelmében. Ugye? Vagy a fő emberek és a papság között, és vagy Isten embere és a papság között, mert a prófétasági intézménye, hogy így mond, az nem egy hivatalos intézmény volt, hogy ugye a papság és a prófétasság az nem mindig esett egybe. Sokszor volt az, hogy lehet, hogy pap volt, a papi családból származott, de nem mindig volt ő próféta, és Isten megküldött, nem tudom, birkapásztort, és a birkapásztor megmondta a papnak, hogy na most akkor mit kéne, meg merre kéne elmenni. Mert most az Isten nem ezt gondolja, amit ti gondoltok. Tehát, hogy és ez egy történelmi pillanat az, és most így egy ország megalapítása, egy népnek a honfoglalása, ugye az egy minőségi pillanat, és az, hogy itt egységben mozdulnak meg. Tehát szakrálisan is, a vallás is egy támogató egységben van, a vezetőséggel, és a nép is egységben van, egy akarattal vannak. Tehát ez most egy kicsit az jutott eszembe a pünkösd, amikor egy szívvel és egy lélekkel vannak együtt, és megkapják az Isten ajándékát. Jó, persze az a Szentlélek, hogy Isten országába való bemenetelnek a szimbólum, a honfoglalás, hogy a mi szívünkbe belépünk, az Istennel való élő kapcsolatba. Itt pedig ugye annak a földi mása, hogy az Isten országa, amit megígért Ábrahámnak még, azt most teljesíti be az Isten maradéktalanul, és megadja az övéinek. Tehát a választottai rendelkezésének végrehajtó, és egyben most pedig a megajándékozottak is. 12 részre osztják az egész ország területét. Ugye tudjuk azt, hogy van egy törzs, aki nem kap semmit. Tehát ők nem kapnak semmit. Őnekik az örökségük az Úr. Ez pedig a lévi törzse, ők nem kapnak semmit, lesz majd minden törzs területén lesz aztán városuk, de nem kapnak külön területet. Nekik végül is a tized az az ő örökségük, úgymond, hogy tizedet kell fizetniük, és abból van az ő javadalmuk. És aztán van Józsefnek a háza, ugye ott nála két gyermek van, József, Efraim és Manassé, és ott fél-fél adatik neki, két fél-fél rész, és akkor úgy jön ki a 12. Tehát lévitek minden törzs területén lakóját kapnak. Így van. Megy az időnk. Még Kálebről, hogy Kálebnek a, ugye ő Júda törzsének a vezetője. És az a furcsaság, hogy Káleb nem echte izraeli, vagy zsidó, vagy hogy mondjam, nem echte Ábrahám leszármazott, hanem ő kánaáni törzshöz tartozik, kenizi. Tehát ő nem azt a vonalat képvisel, és mégis a Júda törzsének ő a vezetője. Ezt nem tudom igazából jobban megmagyarázni, vagy utána menni, hogy miért így alakult. Ő lett kiválasztás, ez megint az Isten kegyelmének a kiválasztását láthatjuk, hogy Isten mindig tett kivételeket, úgymond az ő akaratában, annak ellenére, hogy a választott népet vitte tovább, de mindig volt egy belekeveredés, mindig volt, hogy más népekből is csatlakoztak a választott néphez, tehát Istennek az áldása Izraelen keresztül ebben is kiábrázódik, hogy másoknak is adatik, mint ahogy az idők végén, ugye, ahogy a Krisztus is eljön, és az Izraelnek adott általános áldást ugye kiárasztja, és amikor megszületik ugye Jézus Krisztus, akkor minden egyes emberhez jön már, és akkor már egyetemessé kezd válni. Tehát minden beteljesedik, és akkor kánaáni népcsoporthoz tartozik Káleb, és Hebron vidékét kapja, azt kéri. Ez ugye a szövetségnek a helye, ez körülbelül Kirjat Arba, ez ugye egy régi nevén, a Hebron, ez 900 méter magasan fekszik, Jeruzsálemtől 36 kilométerre délnyugat irányba, és ez ilyen gyümölcsös vidék, tehát gazdag gyümölcsben és legelőben is. És ezen a területen, amit Káleb kapott, itt található Siló, Bétel, Ráma, Gibea, és ugye fontos nekünk később az Új Szövetségben, hogy itt található Betlehem. Tehát ahol majd megszületik Jézus. És Mamré tölgyese is itt van, ahol ugye el van temetve Ábrahám, és ahol most ugye így állnak a fegyverek, vagy nem tudom, ahol most nagy feszültségek vannak, mert ugye az arabok is, vagy az iszlám is a szent területnek tekinti, mert ő is Ábrahám leszármazottja, és ott mindig feszültségek vannak ezen a területen. Maga Hebron városa menedékváros, és a menedékváros ugye azt jelentette, hogy ha valaki véletlenül embert ölt, vagy bármilyen baleset folytán, akkor volt menekülési útvonal, minden törzs területén volt menekülési menedékváros, és oda bemenekült, akkor vérbosszú elől ugye megmenekült, ha bebizonyosodott, hogy tényleg ártatlan volt, akkor menedéket kapott. De hogyha nem bizonyosodott, akkor kiadták, tehát azért ez nem volt egy olyan, hogy sikerült befutnom a városba, és akkor eleve megúsztam, bármi is történt, hanem ezt azért utána még megvizsgálták. Jó, és itt most egy, mert fut az időnk, de ezt még el szeretném mondani, hogy egy egyéni teológiai meglátásra jutottam most, ami lehet, hogy belemagyarázás, de tudnak-e a testvérek mondani egy példát az Új Szövetségben? Ugye Kálebnek a neve, azt nem tudom, hogy mondtam-e, ugye talán azt gondoljuk, hogy Káleb neve egy magasztos név. már hogy olyan szépen is hangzik, tehát hogyha így mondom, hogy Káleb, ez nagyon jó, és érdekes volt nekem, hogy ugye azt jelenti Káleb neve, hogy Eb. És hogy most egy ilyen nevű a vezetőnk, hogy Eb. Tehát ugye ez egy kicsit furcsa. Igen. És úgy, és hogy ugye az ő nemzetsége Kánán, hogy mondjuk már egy példát, hogy az Új Szövetségben hol találkozunk. Most a Kánaánival, meg az Ebbel. Hát tudom, hogy így nehéz, de... Úgy könnyű, hogy én már előtte megnéztem. Tessék? Igen? Igen, igen.
És akkor mondja Jézus, hogy nem jó a neveknek oda lenni a...
Így van. A fiatnak az eledelét. Ez most itt jön az én belemagyarázásom, mert lehet, hogy teljesen semmi alapja, de nekem egy érdekes ez az összekapcsolódás, hogy ugye Júda nemzetségéből származik Jézus, mint Júda oroszlánja. Ugye? És ugye ezt mindig nem értettük, hogy Jézus miért ennyire markás, hogy durva ehhez az asszonyhoz, nem? Mert most azért lehetne ezt másképp is mondani, nem? Vagy más példát hozni, hogy a kutyák eledelét, hogy nem jó a fiak eledelét, a kutyáknak vetni. Ugye? És akkor itt, hogy itt ez a kép, hogy ez a kutya, meg az Eb, és akkor itt nekem bejött, hogy most ez az én belemagyarázásom, hogy igazából itt is az örökségnek a megszerzéséről van szó, az áldásnak a megszerzése, a gyógyulás megszerzése, és az, hogy hát nem tudjuk, hogy ugye Jézus mennyire volt tisztában azzal, hogy maga ugye a Júda nemzetség fője is egy Eb volt. Tehát a kutya képe, ha így nézzük, akkor benne van a Júda vonalába. És a kánaáni, így jön be, hogy a kánaáni asszonynak azért van joga, úgymond, egyrészt, ha nézzük, mert már Júda vezetője is kánaáni volt. Mi az, hogy mi köze? A fia keledeléhez. Tehát, hogy itt már egy olyan erős kapcsolópont van. És az, hogy Jézus pont ezt a szót használja, most ez az én belemagyarázásom, amivel én azt mondom, hogy ez az asszony nem tudta azt megmondani, hogy de hát Júda törzsének a vezetője is kánaáni volt. Ezt lehetett volna mondani erre a kérdésre, hogy miköze, ugye, miközünk hozzá, és hogy nem jó ugye a kutyáknak vetni. És ő egy hétköznapi példával mondta, hogy de mégis előfordul, mert ugye az asztal alatt meg mégiscsak eszik a morzsát, ami lehull. De másrészt meg itt az, ami számomra így most így szembeszökül volt, hogy ugyanez a kifejezés jön itt be, értelemszerűen, és hogy Júdának a vezetője, ugye főembere, az kánaáni volt. Már akkor, amikor a honfoglalás megtörtént, és ő vitte végbe ezt a dolgot. És így az Isten áldásának vonala, aztán Jézus Krisztuson keresztül, hogy a kánaáni asszony is megkapta, mert bölcs választ adott, és ő is részese lett ennek. Jó, hát ez csak az én belemagyarázásom, hogy úgymond, úgy azt vértem felfedezni, hogy lehet, hogy nem véletlen, hogy Jézus ezt a kutya képet hozta be. De ez csak az én látásom, hogy nincsenek véletlenek. Jó. Fut az időnk, az ígéretet jó megtartani. Tehát az a lényeges, amit még itt ki akarok emelni, mondatot írtam, hogy még a végére, hogy nem érdemünkért kapjuk az ígéreteket. Azért ezt még itt, hogy ugye megkapja Káleb is, meg mindenki megkapja. Ugye van Istennél az, hogy nem érdemünk szerint fizető, meg a mi jóságunk szerint, mert ő elhatároz valamit, megígéri, kiválaszt bennünket, és oda ajándékozza nekünk. Ehhez persze kér valamilyen engedelmességet, odaszánást és egyéb dolgokat, ami itt is látható. Nem érdemünk szerint kapjuk az ígéreteket, meg az áldást is, de mégis látunk egy másik vonalat, hogy hűtlenségünkkel, vagy azzal, hogyha nem úgy viszonyulunk az Istenhez, el tudjuk játszani ezt a dolgot. Tehát ürtenségükkel eljátszhatjuk a lehetőséget. Pedig az Isten nem azért adta nekünk az ígéreteket, hogy ugye most ami jó cselekedeteinket jutalmazza, mert nem ezért adja, hanem ő szeretetből adja ezt nekünk. És itt is ezt láthatjuk, hogy Isten szeretetből készítette el az övéi számára ezt az országot, amit elfoglalhattak, és aztán ugye voltak azok, akik meg nem mehettek be ebbe az országba, és úgymond hűtlenségükkel visszatartották magukat ettől. És erre válaszképpen az Isten végül is nem engedte be őket. Ami pedig itt láthatjuk, mi akkor az érdem, ugye amit az Úr ad, azt megragadom, ezzel tudnám akkor most egy mondatba összefoglalni ennek az egész szakasznak valami lényegét, hogy amit az Isten ad, azt ragad meg, vagy azt ragadjuk meg hittel, és abban hűséggel álljunk meg, és abban munkálkodjunk, lehet, hogy 45 évbe telik, mire be fogok menni. De az Istennél az idő ilyen szempontból nem úgy játszik, mint nálunk, hogy ugye, hogy már, ha most is van, már akkor is későnek gondolom. Tehát, hogy Kálebnek is ez volt az értéke, egyrészt, hogy ő 45 évig hűséggel megmaradt abban az ígéretben, amit akkor megértett és meglátott, és most pedig ugye a beteljesedés pillanatát láthattuk. Jó, imádkozzunk! Mennyi Atyán, kérjük a Te áldásodat életünkre, és a Te ígéreteidet tetted személyessé a mi számunkra, hogy az általános kijelentés, az igédnek igazságai, azok a szívünkig érjenek, és legyenek olyan üzenetté, hogy meg tudjuk azt ragadni, és hűséggel meg tudunk állni. Így kérjük, hogy bocsáss meg az életünkben azt, amikor érdemtelenekké leszünk a Te ígéreteidre, mert sokszor sokféleképpen eljátsszuk az alkalmakat, a lehetőségeket, vagy nem veszünk komolyan, és úgy érezzük, hogy vagy elment már az idő, vagy már be sem fog teljesedni, amit Te ígértél nekünk. Add, hogy Kálep példáját vegyük elő, és szívünket, lelkünket most őszintességre, és a Te irányodba való nyitottságra neveljük, és láthassuk azt, hogy nálad az ígéretek megvannak, és Te azokat be is teljesíted a maguk idejében, hát hogy ebben ne legyen kétségünk. Légy betegeinkkel, kórházban levő testvéreinkkel, légy az ő gyógyítójuk, és hallgass meg most csendben vagy hangosan elmondott imáinkat. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Akkor vegyük Istenünk áldását. Ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Amen. Áldás békesség.